Mária, de jó. Úristen.
Csak a beteg.
Nekem ez van a fejemben egész nap, mint ebben az egy percben. Én ezt hallom egész nap.
Igen, csak neked a különböző kis hírportálok.
Higgyétek el, nekem se könnyű.
Az ukránok, a dollár.
A petrodollár, a jön, a szaudiak, a deep state. Úristen, mi történik már megint?
Ma ez még nem volt a deep state.
Nem volt?
Nem, azt még nem, de 9 után. Jó, mert vendégünk.
Adok egy leckét neked hétvégére.
Jó, hogy nézzek utána a deep state.
Davoszi világkonferencia, kik vannak ott, miről döntenek, mi történik? Ezt dolgoz ki nekem hétvére. Davosz. Davoszi világkonferencia, miért zárt kapuk mögött történik, kik vannak ott, miről döntenek. Létszés, nézz után és dolgoz ki nekem hétfőre, Ferenc. Felelni fogsz hétfőn.
Igenis.
Davoszi világkonferencia. Ennek nézzél után, hogy mi történik a Davoszi világkonferencia. Évente kik gyűlnek össze, milyen cégeket irányítanak, mennyi dollár összpontosul a kezükbe, és miről döntenek. Jó, ez.
Gajdos,
Jani forgat, Jani most nem kap.
Így van, én forgatok, illetve de tovább nézem a Drive to Survive-ot. Nézegessétek, persze.
És olvasgatod Zoli könyvét.
Kis diagramokat, stb. Így van.
Jó, Davoszi világkonferencia, Ferenc, légy szíves, hétfőre dolgozz ki nekem. Gyerekek, viszont mi megyünk tovább, mert hogy vendégünk van, de rég láttalak. Vendégünk van, stúdióban, igen. Megérkezett hozzánk Szújó Zoli. Zoli, jó reggelt kívánunk, ciao.
Szevasztok,
hello, hello.
Jó reggelt, sziasztok.
Most már, hogy te is rádiózol, kérsz egy füles már, hogy rendeset.
Kaphatok?
Persze, Zsülci tud neked hozni, és akkor kapsz egy.
Szevasztok, de jó itt veled.
Kapsz egy fülest. Na.
Minden jó? Jó vagytok?
Minden jó. Több vidám, több komoly témán vagyunk túl, ez nekünk egy ilyen érzelmi hullámasod.
Én szeretem, amikor komoly témákról beszéltek, de azért most tele szájjal röhögtem az előbb itt a konyhátokban, amikor a joghurtomat fogyasztottam, és a régi szép időkről beszélgettünk. Gyoma Endrődön én június közepétől szeptember 1-ig nem láttam a családomat, mert reggel lementem biciklivel a Köröspartra.
Tök igaz.
El voltunk, sátraztunk, röplabdáztunk, bográcsoztunk, és valamikor 3-4 naponta hazamentem fürdeni, de körülbelül ennyi volt. Igen. Az egész nyár.
Tudod, mi a nagyon nehéz? Két dolog nagyon nehéz, hogy szorongó világban élünk, több információt, mi szülők jobban izgulunk, illetve ez a fránya laptop és okostelefon, amivel nagyon nehéz versenyezni. Igen. Egy olyan világban élnek, amit egész egyszerűen erőlködnöd kell szülőként, hogy leválaszd őket erről, és kevés izgalmasabbat tudsz nyújtani nekik, mint ott ülni a gépet. Valószínűleg, ha nekünk lett volna, akkor ugyanígy növünk föl. Hál' Isten, még az a generáció vagyunk, aki a Tiszaparton, meg a Dunaparton, meg Délegyházán, én például a bányatavak mellett töltötte a nyarat, de nekik ez egy nagy átok.
Én a gyáli pakura tavaknál.
Gyáli pakura tavaknál. De el kell fogadni, hogy ez egy másik generáció, máshogy nőnek föl, ez a nyelvük, ebben a világban mozognak, de azt hiszem én is, hogy látva azért őket, mi a cseresznyefán több élményt éltünk meg, mint ők bármilyen közösségi oldalon, bármilyen játékban, bármilyen videójátékban.
Aztán lehet, hogy már neki ez az élmény.
Nem, szerintem azt tesz minket szorongóvá, hogy ugye azért hosszú-hosszú éveken keresztül, vagy évezredeken keresztül a szülő el tudta mondani a utódjának, hogy melyik bogyó ehető az erdőben, és melyik nem. Én legalábbis most azzal küzdök, hogy nem értem az ő világokat, tehát nem tudom, hogy mire készítsen fel. Mindig van szakadék két generáció között, de gyakorlatilag most akkora lett, és ez pont a mi nemzedékünk tapasztalja meg szerintem szülőként, hogy nézek és kamillázok, hogy mi történik, mi van.
Illetve sokkal gyorsabb információk, sokkal többet, te is jobban szorongsz, és nyomod rá a gyerekre, hogy a világ rossz és veszélyes, mert agyon vagy paráztatva. Covid-dal, háborúval, hírekkel, okostelefonnal. Régen azért ez így nem volt ebben a formában. Elmentél reggel, dolgoztál, gyerek megcsinálta.
Jó, ez most különösen egy nehéz időszak volt azok miatt, amit mondtál, de egyébként...
A gondolod, és nekik milyen nehéz?
Ahogy mondod.
Kiesik apa, anya a járványból, a maszkviselésből, és az aggódó tanárról, vedd fel a maszkod! Érted? Majd azt hallja otthon, hogy apa, anya nem a Covidról, hanem most éppen a háborúról beszélget, és B-tervet állítva, hogy mit csináljunk. Hát ezért gyerek legyen a talpán, aki ezt szorongás nélkül lehozza.
Persze.
Nem? Nem egy egyszerű világ ez.
És ami a legfrusztrálóbb az egészben, hogy sokszor sokkal tájékozottabb, mint te.
Az meg a
másik. Olvas már utána, ha a hülyeségeket beszél.
Na de most nincs háború, nincs Covid. Ott vannak frissében, melegében. Egyenesen a Gyoma Endrődi nyomdából.
A Kner nyomdából, ugye kérdezzetek, én ott nőttem föl. Gyerekkoromban ott jártam el minden nap a nyomda előtt, és egyszer csak megérkeztem a Kner nyomdába, hogy akkor átvegyem azt a néhány ezer darabot, amit kinyomtattak. Ez egy nagy pillanat volt, tehát az úgy megérintett, vagy egy gombóc lett a torkomban, de hoztam nektek egy-egy példát, négyet hoztam, hiszen hallgattalak benneteket, úgyhogy lesz majd egy negyedik is. Szeretném nektek átadni.
Hát egy halásra parancsolj.
Köszönöm jel, szépen. Janinak csak rossz hírben bele van írva valami, úgyhogy ő nem tudja továbbadni karácsonyra. Ja,
magad szeretettel.
Tényleg a Janinak olyat adjám, mivel nincs név.
És mindenkinek írtál pár szót?
Olvassátok el nyugodtan.
Ó, de aranyos vagy. Nagyon jó. garázsnak, ballernyek, ballesztinyónak szeretettel, óriási hatással voltál a pályám alakulására, nagy megtiszteltetés, hogy kollégál lehetünk, köszönöm, köszönettel és barátsággal. 2022. március 18. De jó, köszönöm szépen, Jani.
Túrázás előtt, alatt és után két várom meglátogatása között jó szórakozást kívánok a sztorikhoz, óriási az Instagram oldalad, vadonyan az alsó van a official, találkozzá. Én is minden napi szinten követem, rengeteg tippet, ötletet kapok onnan, köszi szépen Jani mindenki nevében.
Milyen hosszú előszó? Milyen hosszú előszó?
Lakóautós nyaralásokat színesíthet tovább ez a könyv, de hétvégi ebédek utáni sziesztázáshoz is tökéletesen illik. Viharsarok power! Mi onnan származunk.
Mondjuk azt megkérdezem, mikor volt ez a súlyos baleset, ami megakadályozott abban, hogy normálisan meg tudjál írni?
Figyelj, a feleségem miért kap az írásokat? Kiolvashatatlan az O betűt, azt nem tudom rendesen karingára.
Össze kell lenni Balázsral. Ja. Nála is grafológus kell minden.
Abszolút. Ja, el ne vigyétek ezt bevizsgáltatni grafológussal.
És hát nem akár, ugye erről beszéltünk két napja, már meséltem, hogy megyek a könyv bemutatódra, ugye? Hogy Bernie Eccleston dobott azért neked egy előszót, azért az egy nagyon nagy dolog, hogy egyszer csak megcsörrent a telefonod, és Bernie volt a másik oldalon.
Igen, leadtam egy irányítatlan, célzatlan lövést a sötétbe, hogy hát, ha összejön, és egyszer csak valahova odaért a megfelelő helyre az e-mail, mert megcsörrent a telefonom, egy ilyen furcsán szabályos telefonszámról Angliából hívtak, éppen gyomán voltam egyébként. Ezt azért illik fölvenni, és akkor beleszólt, it's Bernie speaking.
De hogy
képzelj. Remegett a hangon, kérdez, izgulsz? Mondom, nagyon, az nem kell. Nem kell félned
tudod,
tőle.
Ki vagyok.
Igen. Bernie papa, úgyhogy írt
egy először. Mondjuk el Bernie papának, ugye, amiről beszélgettünk, hogy Bernie papa 90 éves és 2 éves a gyerekem. Tehát Bernie papa nem lopja az időt azért. És 60 éves a lánya,
60
ugye?
Ezt elmeséltem az első a lánya, 64 plusz vagy 60 plusz az első lánya. Van két középső lánya, akik óriási celebritások, nagyon gazdagok, ugye Petra és Tamara Eccleston, és most lett egy kis Bernie, az első fia egyébként, és feltett szándéka egyébként Bernie-nek, hogy majd beggemonozzon a gyerekével, úgyhogy még
gyerekek
azért van egy
dolga. 90 évesen, még 2 éves a gyereket, nagyon menő szerintem. És lehet, hogyha jó állapotban, hogy fiatalon tart, hogy babázó, hogy tologatod, hogy ott vagy, hogy van kiért felkelned, hogy ez még plusz 10 év Bernie.
Igen, és Hugh Hefner, úgy tudom.
A brazil nagydíj marketinges hölgyével fűzik érzékeny, vagy gyengét szálak egymáshoz Bernie.
Egy brazil nő.
Tud élni.
Ez tulajdonképpen akkor a száguldásodnak egyfajta összesítése, amikor igen. Te 10 éven keresztül ugye az RTL-ben, aki az első kereskedelmi csatorna igen. volt a közszolgálat után, ami ugye a Forma 1-et közvetített, nagy dolog volt akkor, hogy kereskedelmi bizony. Csatornára kerül a Forma 1 közvetítésének a joga. Palik Czollner kellemesen a kampónából némi szivarral, liftből, hidegtálakkal és cigarettával felszerelve ültek és tudósítottak, te meg hajkuráztad Schumachert a Box utcában 10 vagy 11 éven keresztül.
Konkrétan ez történt, amikor 2002-ben megvette az RTL a közvetítési jogokat, akkor fölhívtak Péter irodájába. Azt se tudtam, hogy van olyan, hogy Péter, kitudt, hogy Kolosi Péter, és a hatodikra, vagy nem tudom, a negyedikre kellett menni, és ott ült a Palik Laci, akit én ismertem már korábbról a Sydney olimpiáról még 2000-ből, és akkor azt mondták, hogy hát hallottuk, hogy te beszélsz angolul, meg németül, figyelj, Forma egy érdekel, mondom, persze, azt mondtam, jó, itt van két repülőjegy, operatőre hétfőn fölültök a gépre, és elindultok Ausztráliába.
Az igen.
És az Palik még utána szólt, hogy ha Schumacher vagy Eccleston interjú nélkül jössz haza, alkalmatlan vagy a szakmára.
Laci, azért mennyire Laci.
A mentális útra való rögtön meg volt.
Én szeretem a Palikot. Egyetlenül, könyörtelenül őszinte.
Igen, és egész úton a Melbourne-ig, egy testvérek között is 24 órás repülőt, azt mormolta magam, hogy Eccleston Schumacher.
És meg volt?
Meg volt mind a kettő, benne van a sztori a könyvben egyébként. Mint kiderült később, Schumacher azt hitte, hogy a német RTL-nek vagyok egy kevésbé jól, németül jól beszélő munkatársa, és nem mert nem válaszolni, mert azt hitte, hogy a németek kérdeznek, de gyanús volt neki, olyan furcsán makog a fiú németül, úgy volt, hogy inkább válaszolt, ezért lett meg.
És hát ugye, amit elmeséltél a könyvmutatón is, ugye a harmadik sorból kezd az ember. Tehát nem mondom. Úgy van, hogy te odaértél az elsőnél, hanem a harmadik sorban benyújtasz egy kézit. Egy év múlva egy sorral közelebb mész, már csak felét nyújtod, mert eléri. És aztán évek kellenek, mire egyszer csak elkezdenek neked válaszolni igen. a pilóták, sőt, föltűnt a többi csatornának, igen. hogy jókat kérdezel.
Tehát bármelyik Forma 1-ben dolgozó operatőrt megkérdezed, ő azt mondja, hogy az ideális riporternek a bokájáig ér a keze. Tehát ott kezd, olyan, mint amikor a mérnökök azt mondják, az ideális pilóta az 30 kiló és 120 centi magas. Ahogy mondod, tehát először én hátakat, meg nyakakat, meg tarkókat láttam a Forma 1-ből, mert a harmadik, negyedik vonalban álltam, valahol ott elő nyilatkozott Michael Schumacher, és akkor 3 év alatt bedolgoztam magam mondjuk a harmadik, negyedik sorból az elsőbe, de ez egy kemény menet volt. Hát oda mentem ártatlan szemekkel a német RTL munkatársához. Szia, magyarországról vagy vagyok, a Magyar RTL testvércsatorna, anyacsatorna, tudnál segíteni, beengednél?
Nem.
Csávó, te hülyéskedsz? Hát dolgozz, mondom, miért itt bérelt helyek vannak? Kérdezte sértődötten Szúlyos Zoli, mondja, igen. Dolgozz meg érte. 3 év múlva kerültem mellé.
De ehhez olyat kell kérdezni, vagy úgy kell kérdezni, vagy a pilóták meg kell, hogy szeressenek, mm-hmm. és azt mondják, figyelj, a csávó nem ugyanazt kérdezi, mint a másik 20, mm-hmm. neked szívesen, mert tudsz olyat kérdezni, amire én meg szívesebben válaszolok, és nem sablon.
Ez már akkor, amikor a pilótákkal szemtől szembe állsz, de először a sajtófőnökeiken kell túl lenni, akik mind sértődött emberek, és haragszanak a világra, mert ők autóversenyzők akartak lenni, csak nem voltak elég tehetségesek, ezért sajtófőnökök lettek, és jó. Mindenkit elrugdalnak onnan a közelükből, és az ő fontosságukat hangsúlyozandó. Tehát először velük kell magadat elfogadtatnod, és aztán, amikor rájön a melletted álló riporter, a BBC-s, a Rai Uno-s, az RTL-es, a francia TF1-es kollega, hogy a te kérdéseire adott válaszai az adott pilótának nem rosszak, és az ő tudósításában is tudja használni, mert ott azért nincs mindenkire idő, tehát állunk 40-en, és van 1 perc 30 másodpercet ki mire jön ennek.
Picit helyette is dolgozol.
Ahogy mondod. És akkor rájöttek arra, hogy a csávó egész jókat kérdez, és amikor tényleg jutsz oda, hogy kilép egy Alonso, egy Räikkönen, és rögtön keresi a tekintetedet, és te tudod, hogy tudsz kérdezni, mert az az a pillanat, amikor mindenki vár már, és a később érkezők, akik szintén a harmadik sorból kezdik magukat fölküzdeni, azok várják, hogy te kérdezz, mert tudják, hogy veled áll szóba a pilóta. Hát ez hosszú
és
meló.
És oda tartja a kézit, mint ahogy legyen legalább egy hasznos szinkronja, vagy egy válasza.
Így van. A néző ezt ugye úgy látja, hogy ott van 70 mikrofon az adott pilóta orra alatt, és akkor nyilatkoznak a versenyzők.
Arra a pillanatra emlékszel, amikor először egy pilóta vagy egy csapatfőnök, vagy úgymond egy nagy ember név szerint említett téged, vagy azt mondta, hogy Zoli.
Nem, mert Lee. A Szújót nem bírják ki mondani. Ez.
Hát a válaszolás Szuho.
Szuho?
Az biztos, nem, az első nagy emlékezetes pillanat pont egyébként erről a 2002-es Ausztrál nagydíjról, ami életem első olyan futama volt, amin ugye riporterként dolgoztam, hogy a verseny előtt még ugye elmentem a doping mintavételi helyiségbe, balról Schumacher, jobbról Räikkönen. Én meg ott álltam középen, most csak nem nézek már jobbra meg balra, így meredtem a falra, úristen, hova kerültem? Aztán persze megszokott, hogy ők is elmennek még könnyíteni magunkat a verseny előtt. Szóval visszatérve az eredeti kérdésre, figyelj, egyszer csak úgy elkezdték a Zoltánt megismerni.
Zoltán.
Tehát a Zoltán, és akkor nyilván mindenki a saját akcentusával elkezdett a nevemben szólítani, és hát egyébként egy nagy pillanat volt, ez például nincs benne a könyvben, mert az talán már túl személyes volna, de itt el tudom mesélni, hogy a 40. születésnapomra a feleségem hát összeszervezett egy olyan videó üzenet csokrot, ahol tényleg a legnagyobbak Alonso, Valtteri Bottas és mondjuk Bernie Eccleston, Daniel Ricciardo köszöntenek.
Na azért az menő.
Boldog, igen,
az komoly.
Ezt egy meglepetés bulin vetítették le, ahol egyébként mindenki ott volt, életem különböző szakaszaiból, és hát ott az megkönnyeztem. Tehát az egy olyan pillanat volt, amikor azt mondtam, hogy fú, ez jól esett.
Ja, a Parik Laci benne volt?
azt imádtam, amikor közvetített, és közben így csattant a cippóin gyújtó. Az meg cicent a kóla.
Na de Gyula. Na de Gyula. Na de Gyuszi. Ezt most komolyan mondod, Gyuszi.
Jó, egyébként visszatérve Lacira, abban például nagyon-nagyon, azért nagyon hálás vagyok neki, hogy amikor ott ez a csapat összeállt az RTL-en, ez az RTL klubban, ez a sportközvetítéseket készítő csapat, ő erőltette, hogy próbáljuk ki az autóversenyzést kicsiben. Tehát, hogyha ő ezt nem nyomja, akkor én nem ülök be a magyar Suzuki Swift kupába versenyezni, és nem jövök rá, hogy milyen béna autóversenyző vagyok. Pedig volt olyan pillanat, amikor azt hittem, hogy én vagyok az új Alain Prost és Michael Schumacher egy szemében. Hogy törtem rommá magam a Hungaroringen, az benne van egyébként a könyvben szintén.
Én emlékszem, mikor mentem veled egyébként. Szintén mondtam neki, hogy Zoli, szerintem ez lehet, hogy nem a műfajod. De az milyen durva, hogy a Bernie megemlíti az előszóban azt, hogy emlékezetes a sikeredet, az a televízió műsor is, amelyben a magyar munkatársak segítségével kicsit megvicceltem a könyv szerzőjét. Kicsit narcisztikus a csávó, hogy vicceltem meg. Útban a reptérről mondta el neki talán a szegény ugye, Frank Tamás, hogy miről szól az átverés, és hogy Bernie-nek mi lesz a feladata. Ő megviccelte a magyar munkatársak segítségével. Imádom Bernie, fingja nem volt bejött. Lehozta azt, amit előtte mondtunk el neki, hogy Bernie, menj oda, mondd el. És a kocsiba, a reptérről a Hungaroringig világosítottuk föl ugye a Tamás segítségével, hogy mi történik a kész átverésben. Elmondása szerint azóta rémában kísérti őt a nyakába lógó két akkreditációs kártya.
Hogy erre hogy emlékszik?
Erre emlékszik, és benne van az előszóban, akkor kicsit közvetett formában a kész átverés, ahol ugye levetettük kiszedtük a nyakadból az akkreditációs kártyát.
Nyilván emlékszik rá magától is, de azért azt hozzá kell tenni, hogy leírtam neki egy-két dolgot a könyvből, hogy mi az, amik biztosan benne lesznek, amikor már tudtam. Nyilván angolul azért összefoglaltuk, hogy körülbelül miről szól a könyv, és ezt nyilván beletettem, hogy azért én vagyok az kész átveréses srác, és akkor nyilván egyből tudta.
Az külön nagyon megható egyébként, hogy te, mint Gyoma Endrődi, ott, amikor bringáztál és álltál a nyomda előtt, egyszer csak azt mondtad, hogy ha nekem egyszer könnyebb lesz, azt ott fogom kinyomtatni. És mondd, hogy mit mondtak a nyomtába, amikor megérkeztél.
Először fölhívtam őket, hogy hát akkor kérnék szépen egy árajánlatot, Szújó Zoltán, hogy vonal másik végén a hölgy. Na végre!
Hogy a Gyoma Endrődi nyomdában, a Gyoma Endrődi fiú végre kinyomta az első könyvét, hazaért a vándorló fiú. Ez nagy dolog
volt. Nagy dolog volt, és egyébként tényleg le a kalappal előttük, mert annyira komolyan vették, annyira sokat segítettek. Én, aki soha nem foglalkoztam ezzel, egyébként saját kiadásban jelenik meg a könyv, de ezt meg kellett gyakorlatilag tanulni. Amikor, nem tudom, a anyag leadás után egy órával hívnak, hogy Zoli, nem fogra 59-ben van, hanem fogra 39-ben, és mondom, gyerekek, szerintem tudjátok, hogy tudom, hogy ez miről szól, meg hogy ennek mi a jelentősége? Hívom a grafikai stúdiót, mondja, Zoli, ne aggódj, két kattintással átrakjuk, oké, 59-ből 39-ben, vagy 51-ből 39-ben. Tehát ez egy olyan területe, nyilván én még azért a múzeumban, a KNER múzeumban azt láttam, hogy egyesével szedik a betűket. Azóta egy kicsit azért fejlődött ez az iparág is.
És nem volt egy olyan, hogy Zoli, a maga lopta el a barátaival a bicikli, meg 82-ben.
ott vannak ilyenek, Gyoma Endrődön, igen, akik tudnának ezekről is mesélni.
Igen, nagyon sok fotó van benne, te ezekre tudatosan készültél, vagy volt egy szülő, aki ezeket elrakosgatta, azért nem volt mindenki akkor a kezébe okostelefon, iPhone, semmi. Rengeteg fotó, hogy ezt így elrakosgattad?
Ezek, amiket megtaláltam, képzeld el, hogy az utazó riporteri évek vége felé, ugye összesen 11 évet mentem, hogyha beleszámítjuk az RTL 10 éve utáni egy MTV-s évet is, amikor még utaztam, és akkor pánikszerűen jöttem rá a második felében ennek az időszaknak, hogy én nem gyűjtök emlékeket, nem gyűjtök fényképeket, tárgyi emlékeket, mit tudom én, és akkor egy kicsit tudatosabban elkezdtem erre figyelni, de volt nálam egy nem telefon még, hanem egy kis digitális fényképezőgép, és tudom, Japánban a Shinkansen előtt ott állok, és akkor azt azzal csináltuk meg. Ezeket föl kellett kutatni, ezeket rendbe kellett tenni. Egyébként ügynökségi képek is vannak benne, olyan fotók, amik mondjuk egy-egy nagyon emlékezetes helyzethez kapcsolódnak, ami nekem mondjuk nincs meg fényképen, illetve gyakorlatilag egy utazásra invitálom az olvasót, és minden futam helyszínhez van egy pici bevezető sportszakmailag, hogy a Forma 1 történetében miért fontos az adott futam, milyen nagy dolgok történtek ott, és ott is van egy-két olyan fénykép, ami a legjobban kifejezi, vagy megmutatja az adott nagy díjat.
És ilyen hihetetlen exkluzív tartalmak, mint például a piros pacsizás Felipe Massával.
Te elmondhatod magadról, hogy piros pacsiztát?
Kérdezi egy hallgató, hogy a könyvben szentelsz-e fejezetet, vagy esetleg néhány sort Baumgartner Zsoltnál a dobogon töltött boldog pillanatoknak.
Egyébként a Zsoltira tényleg, a Zsoltiról írok hosszan, mert az egy pont, amit ő 2004-ben Indianapolisban megszerzett a 8. helyén, azóta is az egyetlen magyar Forma 1-es pont, és ahogy most látom az utánpótlást, hogy messze vagyunk még attól, hogy ez megismétlődhessen, úgyhogy persze, hát Zsoltról mindenképpen írok. Ráadásul később meg elvitt egy két ülésessel a Hungaroringen, na annak egy kicsit más volt a feelingje, mint neked mellettem a Suzuki-ban, Balázs.
Ja, az, amikor vagy a dupla üléses formájú, ugye, amikor mögötte ülsz.
Hát igazából fekszel, gyakorlatilag széles terpezben. Tehát...
Rettegve.
Ja, mert a lábad között van a pilóta.
Így van, tehát szerintem ilyen lehet a szülőszékben üldögélni, nem próbáltam még, és akkor előre nyúltam, elkezdtem tapogatni valamit, mondom, Zsolti, ez micsoda, ez a vállam.
Igen, ez a tököm.
De milyen nagy élménye? Tehát, hogy annyira meghatározó?
Olyan arcát mutatja meg a Hungaroring. Nekem nyilván azért volt nagy élmény, mert mentem rajta biciklivel, mentem rajta gyalog, meg kis teljesítményű versenyautóval. Gyakorlatilag nem érted, hogy mi történik, és hol vagy a pályán, és rájössz, hogy mindig dolgozni kell a Hungaroringen a pilótának. Nincs egy hosszabb ez egyenes, mint Monzában, ahol tudnak 5-6 másodpercet szusszanni, hanem melózni kell folyamatosan, ahogy Palik Laci mondta, gépészkedni kell.
Gépészkedni kell.
Tehát, hogy ez azért nagyon melós pálya.
És a fékezés a durvább, sem mint a gázás, hogy leszakad a fejed.
Ha csak elveszed az 1G-s lassulás, ott már lefejeled a kormányt a közúti autóban. Vezettem is Forma 1-es autót, erről is írok a könyvben.
Na jövünk, mindjárt folytatjuk a beszélgetést, ha már itt vagy, akkor egy kis szezonbéli esélylatolgatásba is belemegyünk, hiszen ma már azért nagy dolgok történnek, hétvégén pedig indul a nagyon átrendeződött Forma 1-es futam, úgyhogy mindjárt Zolival folytatjuk. 8:30 pontosan jövünk a hírek után. 8 óra után vagyunk, pontosan 40 perccel. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szújó Zoli a vendégünk. Öveket bekapcsolni, történetek a Box utcában. Friss, meleg, gyoma. Gyoma, Andrődi. Nyomdából kikerült könyvéről beszélgetünk Zolinak. És egyébként tényleg basszus, amikor bemész egy könyvesboltba, és csak így leülsz, és ezek a frissen nyomtatott könyvek illata, hogy erről is lemaradnak a gyerekeink. Ó, Istenem, de hogy ez milyen jó, Istenem, aki olvas tényleg. Na, viszont egy kérdés, amit soha nem kaptál meg, és erre most válaszolnod kell. Úgyse közvetítesz már soha többet formányod.
Köszönöm,
szerintem már egy ország várja, hogy visszamenjél és közvetítse.
Kösz.
Kinek drukkoltál?
Benne van a könyvben.
Mert most már elmondhatod, basszus, mindenkit megvádolnak, minket igen. is, tehát egy sportkommentátort, egy közvetítőt, meg aztán pláne, aki focit közvetít, igen. biztos Barca drukker, ha Form 1-et közvetít, hát halljuk rajtad, igen. hogy nem tudom, Verstappen fette, vagy Hamilton drukker vagy. Most már ugye, hogy nem ül ott az ember, talán egy kicsit könnyebbről beszélt, akkor volt egy libling, volt egy, aki jobban, akit egyszer jobban kedveltél.
Csináltam egy személyes listát a végére a könyvnek.
Tényleg?
Az alapján, hogy mondjuk a...
Akkor nem spoilerezünk.
Hogy riporter-riport alany viszony szerint mi a top 5-ös listám a helyszínekkel kapcsolatban, és a kedvenc pilótáim is ott vannak benne, all time, tehát tényleg benne
és
van.
És egyébként miért ne lenne, nem?
Hát szóval, persze, mi is emberek
tehát,
vagyunk.
Próbál az ember pártatlanul szakkommentátorkodni, de egy-egy elszólásból a nagy fanok azért lehet, hogy hallják. Ez ami egyik. Nem is biztos, hogy baj.
Egyrészt nem baj, a másik pedig, hogy sportközvetítés mindenki a saját szurkolói szemüvegén keresztül néz. Tehát, hogyha te fölemeled a hangodat egy előzésnél, teljesen mindegy, hogy Hamilton előzi Fettelt vagy fordítva, az, aki Hamiltonnak szurkol, örül, amikor a kedvence előz, amikor meg a kedvencét előzik, akkor na ne üvöltsél már ennyire, minek örülsz ennyire.
Fettelnek szurkol.
Igen. És ez teljesen természet, ez jól van így, a szurkoló legyen elfogult, hát ezért szeretjük a szurkolókat, és mi magunk is egyébként emberek vagyunk. Egyébként higgyétek el, hogy az, hogy 360 km/órás sebességgel 20 millió a fenét többet, mondjuk 150 millió dollárt érő prototípus egy centire megy egymástól a monzai célegyenesben a sikán előtt, abban annyi feszültség van, hogy ez ettől szép. Esküszöm, kis túlzással, ott már nem is úgy érzékeled a színeket, hogy az egyik az ezüstnyíl, a másik meg a Ferrari, hanem két autót látsz, tudod, hogy melyikben melyik ül, ismered a történetüket, ismered, hogy miért küzdenek abban a pillanatban, teljesen másként figyeled már kommentátorként.
Arról is írsz a könyvben, hogy az utolsó 5 másodperc, amiről az öveket bekapcsolni, igen. a címét kapta, amit te kit dolgoztál, egy mondatot, ami hát tulajdonképpen egy állandó mondattá vált, igen. ugye, amikor gyulladt a piros igen, lámpa, igen. hogy ott sportkommentátorként, szakkommentátorként, egyáltalán részben, meg hát műsorvezetőként is minden egyben, hogy milyen procedúrán igen. mész keresztül, abban abszolút. A 3 másodpercben, igen. hogy mire figyelsz, mit csinálsz, és hogy mennyi minden pörög le, igen. amíg a néző csak azt látja, hogy ég a piros lámpa.
Zsilipesz, tehát ahogy beülsz a kommentátor állásba, és ahogy haladtok a rajt felé, amikor elindul a felvezetőkör, az egy semmihez nem fogható, egyébként fantasztikus flow állapot, vagy nem tudom, micsoda, annyira fókuszálsz az egészre, hogy teljesen ki tudod zárni a külvilágot, és ezt nagyon ritkán éli meg egyébként az átlagember, amikor nem a telefonodat nyomkodod, nem aggódsz azon, hogy háború van, meg világjárvány, meg nem tudom mi, hanem teljesen koncentráltál válsz. Így
abszolút.
Van. És ahogy érzed, hogy növekszik a feszültség, és pontosan tudod, mert 11 évig ott álltál a rajtrácson, amikor álltak fel a rajthoz a pilóták, tehát tudod, hogy kinek mi játszódik le a fejében, tudod, hogy tapintható a feszültség, és belesűrül minden néhány másodpercbe, és akkor elkezdenek felgyulladni a piros lámpák, abban minden benne van. Az egész 70 éves sztori, a tragédiák, a nagy előzések, minden. Ezt próbáltam meg talán irodalmi igényességgel leírni, mert a néző nyilván nem érti, nem is kell, hogy értse, csak lássa meg, hogy mi zajlik a mi agyunkban akkor, amikor már nem te beszélsz, hanem visznek az események, beszéltetnek az események, és te már mindent észreveszel, mintha egy vadászó állat lennél, egy tigris, egy leopárd.
Szerinted vagy... ez mezeidajnak is sikerül?
Jó,
nem kell válaszolni. Nem akarok. Mennyire volt vadászó tigris?
De szerintem egyébként a pont az, hogy valaki így tudjon róla beszélni, meg így tudjon lelkesedni, és hogy átérezze ezeknek a pillanatoknak a súlyosságát, meg azt, hogy mi van mögötte, egy picit azért bele kell ásni a dologba, igen. és egy picit azért háttérinformációkkal is kell rendelkezni, ahhoz, hogy ezt az egészet megértsd, hogy mi ez az őrület. És ezért én sokszor elmondom, meg már ti is már unjátok, meg hallottátok tőlem néhányszor, hogy a Drive to Survivor, amire te adtad a tippet, elmondom szóval, hogy jó, persze, oké, majd megnézzük, jobban érdekel a hátulajzi, a sövény, igen. hogy alakul. De belenéztem, igen. és beleragadtam ebbe az egész sztoriba, mert megértett tényleg ezeket a pillanatokat, hogy, hogy passzus, hogy mi meló van benne, hogy a csapatomböli versengés, hogy milyen elvárások vannak, hogy, hogy gyakorlatilag minden egyes évadban az a tét, hogy a következő évadban lesz-e pilótülése, hogy ki hova kér, stb. Óriási feszültségek vannak benne.
És ha még ott vagy és beleszagolsz a levegőbe, az a plusz, amit mi nem érzünk, amit te érzel, amikor látod, beleszagolsz, belehallasz.
És egyébként azt gondolom, hogy nem lennél hiteles, vagy nem lennél önazonos, ami szerintem tovább van a hitelességen, mert az önazonosságot nem tudod eljátszani. Tehát az vagy megvan benned, vagy nincs. De hogy ebben benne van Juan Manuel Fangio, Carlos Reutemann, Ayrton Sennának az imolai tragédiája.
Igen, valakit ismerek.
Igen.
Igen. Hogy imola. Sancho-t ismerem. Sancho Panza.
Segítszek köszönöm, imola. Igen.
Szóval ez mind-mind benne van azokban a mondatokban, amiket akkor formálsz arról, hogy éppen Hamilton és Vettel mit csinál. Mert hát ők is pontosan, különösen Vettel híres erről, hogy nagyon képben van a sporták történetét illetően. Ő ismeri a sztorikat, ismeri a nagy bajnokokat, ismeri, hogy ki mit adott hozzá a Forma 1-hez.
Csak a saját utolsó futamgyőzelmére nem emlékszem.
Arra már nem. Azért most... négyszeres világbajnok, szóval azért na.
És egyébként, ugye, ha valamire idén kíváncsi vagyok, például az, hogy Max Verstappen milyen világbajnok lesz, hiszen őt még nem láttuk világbajnoki szerepkörben, azért Hamilton, Vettel társadalmi ügyekben, szociális ügyekben, nagy globális problémák kapcsán ők megnyilatkoznak, megnyilvánulnak. Mit tudom én, ugye Hamiltonnak mondani se kell. De fontos azért alapvetően neki, hogy bizonyos üzeneteket átvigyen. Környezetszennyezés, Vettel elkezdett almatermesztést tanulni a Covid alatt, és elvégzett valami tanfolyamot, meg méheket tart, meg mit tudom én, és egyre többször hallatja a hangját ilyen ügyekben is. Az a nagy kérdés számomra, hogy Verstappen, aki pokolian fiatalon érkezett a Forma 1-be, és miatta egy szabályt kellett módosítani, hogy 18 év alatt nem lehet valakinek bekerülni a Forma 1-be, és megvan a világbajnoki cím, az ultimate goal, megvan a végső cél. Most hogyan fog felszabadulni, és hogyan fog viselkedni világbajnokként egy egyes rajtszámmal az autó orrán, amit már évek óta nem láttunk, mert ugye
őt üldözik, és nem üldöz
más. Ő maradt ott, ahol volt.
Igen. Maradt a Red Bullnál olyannyira, hogy 2028-ig aláírt egy szerződés hosszabbítást, potom 55 millió dollárért
évente.
Csak a bónuszát megkapnánk, gyerekek. Csak a nem is kell az alapfizet, csak a bónusz, meg vagyunk.
És egyébként a Red Bull idén jónak tűnik, ugye 2-3 nap teszt volt már, egyszer Barcelonában, egyszer pedig Bahrainben, az első futamnak a helyszínén. A nekem most a sorrendem valahol Red Bull és Ferrari körülbelül egy szinten vannak, és egy picivel visszább a Mercedes. Ők egy egészen újszerű technikai megoldást, vagy műszaki megoldást hoztak, ugye nagyon sok új szabály van idén a Forma 1-ben.
Az Ottomotor.
Igen, de figyelj, egy rakéta technológiában jártas céggel dolgoztak együtt az autó hűtésén. És ennek következtében annyira furcsa formájú autót építettek, ami tényleg lenyűgöző. Most egy picit szerintem hátrébb vannak, mint a másik két top csapat, de pont a Mercedesnél van annyi emberanyag, olyan szürke állomány, olyan kapacitások, olyan erőforrások, hogy 3-4 hétvége alatt szerintem följöhetnek, és egy George Russell új csapattársaként Lewis Hamiltonnak, mert Bottas elment onnan, úgyhogy új csapattársan, ez meg mindig egy érdekes dinamikát ad egy csapatnak.
Hamilton durci manó, ki durcizta magát, ő kocsiba ül.
Figyelj, ő két hónapig teljesen lekapcsolódott az internetről. Teljesen tudatosan azt mondta,
Durci manó volt.
Nem, szerintem jól csinálta, föltöltötte az akkumulátorait. Én azt gondolom, hogy Hamilton éhesebb, mint valaha. Ő nem úgy akar visszavonulni, hogy nem sikerült megdöntenie Michael Schumacher rekordját. Nem úgy akar visszavonulni, hogy úgy emlékezzenek rá, hogy egy ellentmondásos körülmények között rendezett szezonzáró futamon egy fiatal gyerek megverte őt, vagy elvették tőle a világbajnoki címet. Ő 8-szoros világbajnok akar lenni. Szerintem soha ilyen motivált Hamilton nem láttunk, mint most.
Soha nem fog felnőni a Schumacher.
Most hát tökre értem, hogy miért hívtál meg a könyvemutatódra. No. Látlak téged, én magamat látom, te teljesen őrült vagy. És mint szerintem, ha megkérdezed a feleségemet, én valószínűleg hasonló pszichotikus állapotban beszélgetek a Davos világkonferenciáról, a háttérhatalmi összeesküvésekről, a bitcoinról, csak ez egy téma, a petrodolláról. Figyelj, te ugyanolyan kattant vagy, mi őrültek vagyunk, Zoli, a szó jó értelmében, de ha te belelovalod magad, én tökre értelek titeket most, srácok. Hogy ezt így van, ezt a tüzet minden nap oltani, amiért te egyszer olyan vagy, mint te. Ugyanúgy benne vagy, nyakig. Ha valami elmerülsz, nyakig benne vagy, és mindenkinek tolod.
Ha éljük az életet, csak így érdemes.
Látom rajtad, az őrület, egy pszichotikus állapot. Ez kell. Ez előre, igen. Abszolút. Mi van az orosz gyerekkel, meg az orosz szponzorral?
Lekapirgálták az Urákáli logókat, ugye, a Haas Ferrariról, ami egy érdekes csapat, mert ez egy amerikai csapatként indult, de megvette ugye Mazepin apukája.
Egy nyugati, ostoba, brutális képmutatással, annyira undorító.
Lekapirgálták az Urákáli logókat a csapat autójáról, és ugye Nikita Mazepint, a pilótát, aki a tulajnak a fia, őt elküldték a Forma 1-ből. Borzasztó nehéz sportkommentátor edzőként megélni, miről tehet egy szerencsétlen orosz sportoló, most őszintén egy teniszező, egy labdarúgó.
Hát a Medvegyev kérdés, hogy igen, hasábleges színbe kell indulnia, hogy nem áll ki Putyin mellett. Ekkora képmutatás,
egyébként lesz egy orosz a Forma 2-3-ban, tehát valamelyik utánpótlás szériában, azt hiszem, hogy nem akar butaságot mondani, talán andorrai zászló alatt próbál indulni. Hozzáteszem, hogy pont Nikita Mazepinnek volt 2-3 olyan hülyesége a tavalyi szezonban, újoncként egy luxusautó vagy szupersportautó hátsó ülésén markolázta egy hölgynek az intim részeit, és ezt föltették az internetre.
Erről van kép a könyv.
A baj.
A 173. oldalon fotókkal illusztrálom.
Ezért, hogy mondjam, hogy jobban tudok rá neheztelni, arról, hogy orosz arról nem tehet. Egyébként pedig ugye Kevin Magnussen érkezik a helyére, egy rendkívül szimpatikus dán pilóta, aki már rég elengedte a Forma 1-es dolgot, aztán egyszer csak megcsörrent a telefonja, hogy hé, Kevin, kéne jönni. Ja, és Vettel nem lesz ott a szezonnyitón, mert covidos lett. Képzeljétek el, úgyhogy Vettel helyett pedig Nico Hülkenberg, az örök beugró, egy másik német vezeti az autót, de csak ezen a hétvégén reméljük, hogy Vettel jobban lesz.
Egyébként te most, hogy nem közvetítesz, oké, hogy benne vagy, de hogy szaklapokat jár?
Abszolút.
Egyszerűen csak előfizetnél néhány dolog.
Nincs nap, amikor két és fél három óránál kevesebbet foglalkoznék a Forma 1-jel.
Az igaz, de igaz.
Este lefekvés, hogy olvasol még híreket?
Muszáj.
Az a feleséged, az enyém a válasz szélén van. Nem Forma 1-ben, de én is így vagyok azzal, amit szeretek. Két-három órát, és rajta van.
Hogy kell elképzelni, hogy lent a pincében a falra ki vannak ragasztva, mindenféle magazinokból kivágott képek, cikkek, és hogyha lemagy a gyerek ráültesz, hogy megvan, hogy ide legyen!
Szerintem, egyébként mi olyanok, hogy mit csinálnánk egy titkos bunkert, ahol azzal tudnánk foglalkozni, ezzel akarunk, igen, és az a mi birodalmunk lenne, a mi összeesküvés elméleteink, a mi információiségünk, ahol egész nap azt tanulmányozhatjuk, amit igazán szeretünk.
Most azon veszekszünk a feleségem, hogy a dolgozó szobában hány fal legyen az enyém, és kettő-kettő rálunk, hogy hova rakhatom fel az én cuccaimat, egyébként képeket meg emlékeket.
Szaklapok, előfizetések, elemzések, mindenféle külföldi portálok.
Tehát ha most azt mondanánk, hogy 3 perc múlva kezdődik a bahreini szabad edzés, nem jönnék zavarba. Persze,
komolyan?
Persze. Minden, tehát napi szinten mondom, ennyit foglalkozok vele. Muszáj képben lenni. Egész a könyv miatt sem engedhetem meg magamnak, meg szerencsére elég sokan érdeklődnek, fölhívnak, mi van a Forma 1-ben. Tehát nem tehetem meg, hogy nem vagyok hiteles.
Ilyen van olyan, hogy felébreszt a feleséged? Mert egy lázálmod van, és ha ez a következő futamon, csak az összeséget
Én ordítok álmomban egyébként, tehát a közvetítek üvöltve, meg egyszer volt egy altaszásos apró beavatkozásom, és amikor jöttem vissza, akkor hát azt mondtam, hogy Batonnak lassú defektív. Így röhögtek
a
doki.
Jó van, rendben van, akkor nincs vele baj.
Mondják, hogy ne is aggódjon a rendőrök, meg igazoltatni szoktak.
De akkor az azt jelenti, hogy te vasárnap egyébként vagy felvételről, vagy valahogy megnézed, vagy én mindig nézek tenisz, ettől függetlenül mindig tudom, hogy mi történik. Tehát, hogy nem is kell megnéznem, de tudom, hogy mi történik.
Többnyire élőben én a Forma 1 Sky-os közvetítését figyelem, tehát ott azért Damon Hill-ek, meg Jenson Button-ok mesélnek a Forma 1-ről, meg Nico Rosberg-ek, pokolian erősek egyébként ezek a tartalmak, és ezt én folyamatosan figyelem természetesen, persze, tehát nézem, meg olvasom az elemzéseket, ennélkül nem is lehet, de baromi izgalmas. Most különösen, mert 18 colos kerekek jelennek meg, tehát ezek a nagy peres gumik a Forma 1-ben, pokoli jól néznek ki az autók, mondom, aerodinamikában teljesen más interpretációi vannak a szabálykönyvnek.
Mondanám,
és ez érdekes.
Konkrét adatot?
Hát most azt néztem meg, hogy Verstappen autózta a legjobb időt a bahreini teszten, egy évvel korábban ehhez képest 2,8 másodperccel volt gyorsabb ugyanezen szakaszában a tesztnek, de szerintem ezt 3-4 hétvégé alatt le fogják dolgozni. Ezek az új autók ground effect, nem akarok belemenni a fizikájába, nem is értek annyira hozzá.
Balázs, de hogy mindig így szoktak ezzel, utána 10 perc múlva mondják, hogy tényleg nem akarsz belemenni.
Én úgyszer veszem észre, hogy megszállás alatt egyedül vagyok, igen, a stúdióban. Nem riaszt el egyébként semmit. Szóval... Ugyanúgy mondom tovább, hogy te most.
Szóval visszajött ez a szívó hatás a Forma 1-be, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a padlólemez által generálnak olyan leszorító erőt. Ez volt már a Forma 1-ben, tehát csináltak már régen a 80-as években pokolian gyors autókat, de hogy teljesen más a fizikája meg a működése az autónak, és konkrétan a teszten lehetett látni, hogy ahogy kigyorsítanak egy kanyarból, így leszívja a szívó hatás az autót még jobban az aszfalt közelébe. Ilyen szempontból teljesen érdekes idén a Forma 1, és a nagy kérdés egyébként, hogy valaki beletalál-e ilyenkor, amikor nagy szabályváltozások vannak, mindig jöhet valaki, akinek van egy elképesztően ügyes jó ötlete, amire más mérnökök nem gondoltak.
Ahogy Jensen Button világbajnok lett egy 2009. fehér kocsival 2009-ben, így van, így a Brown, ugye?
Így van, Ross Brown.
Egy fehér autóval, logó nélkül, talán szponzor nélkül, Jensen Button úgy verte végig a mezőt, hogy se előtte, se utána senki nem volt erre képes. Beletaláltak valami, egy szezon volt, végigment világbajnok.
Dupla befújt diffúzornak hívták ezt a zseniális megoldást, és nézték a stopperolát, és nem hitték el, hogy 2 másodperccel mindenkinél gyorsabbak, és akkor már arra kell figyelniük, hogy ne vigyorogjanak végig a teszten, meg ne árulják el, hogy ennyire gyorsak.
Egyébként Button kiváló pilóta. Nagyon jó elemző is.
Hozzátéve egyébként, hogy nagyon jó elemző, és pont a Button az, akiről nem feltétlenül gondoltuk volna, hogy világbajnok lehet, de mondjuk a Forma 1-ben ennyit számít a technika, meg a mérnöki leleményesség, hogy egy addig középszerűnek gondolt pilótának is világbajnoki címe lehet, nem kisebbítve természetesen ő érdemeit, mert megdolgozott érte. Ráadásul annak a szezonnak a második felében már igen csak szorongatták őket.
Játszol valamilyen játékot, ami kapcsolódik? Kezdesz építeni otthon régi zaporozett alkatrészekből szimulátort? Esetleg van egy PlayStation-öd is,
hogy
szimulátorozni?
Azt is egyébként annak idején, amikor közvetítettem, azért használtam, mert nagyon sokat segített abban, hogyha bevágtak hirtelen egy balesetet a közvetítésbe, akkor beazonosíts, hogy melyik kanyarban, vagy a pálya melyik harmadában történik. Tehát, hogy felismerd azt a részt, ahol vagy.
Ne, a Tetris téglákból is autókat raktál össze, nem?
Igen, csak hamar le. Igen.
Na jól van. Hát Zoli, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon sokáig hallgatnánk. Még tetszik, hogy hasonló tűzzel állámhoz.
A szenvedély,
gyerekek! Ez a tűz fog bennünket elemészteni, de addig viszont mi jól szórakozunk. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm, sok hogy
itt kérdezik többen, hogy lesz-e dedikálás valahol, valamikor.
Elkezdtük szervezni, nagyon sokan kérdezik, nagyon megtisztelő. Figyeljétek a különböző közösségi csatornákat, megtaláljátok a könyvet is, meg engem is, és tájékoztatunk mindenkit. Szerintem egyébként érdemes lenne, igen.
Hát a Gyoma Endőt
hát ott alapvetés, a Körösparton, két bogrács között.
És hát külön köszönet Erdély Zsoltnak, hogy a címlapotok ebért lefogyott.
Egyébként egy pici box is van a könyvben.
Van,
egy minimális box van benne. Nem mutatom egyébként önéletrajzzal az olvasókat, egy ilyen 15-20 oldalon keresztül röviden leírom, hogy hogyan lehetett eljutni Gyoma Endrődről a Magyar Televízió telesportjáig.
Egy kis idején. A madár, egy kis Miálcsevszki.
Igen. Klicskót nem mertem beletenni az események fényébe.
Nehogy orosz barát. Ne te ukrán barát legyen.
Zoli, nagyon jó szépen köszönjük, köszönöm hogy szépen, itt voltál. Sok sikert kívánunk a könyvhöz. Reméljük, hogy kevesebbet küld vissza a Tesco bizományból, mint nekem évvégén.
Jó, de te azt is beszámítottad az eladásba.
De én arra tudtam mondani, hogy 50 000-et adtam el, csak aztán hívott a Tesco, hogy 45 000-et visszaküldenének, mert a kutyának se kell. Ne add bizományba soha a könyvet, egyenesen értékes.
És most előkészületben van egyébként Balázs új könyve, a Szigorúan síralmak, és igen. Hogyha esetleg
hatalmi játszmák, Davoszi világkonferencia, Deep State és Petrodollár, Szigorúan síralmas.
Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.
Vigyázz magadra, 2 perc a pontosan, 9 óra, rögtön jövünk a hírek után.